horoszi, ityatoz én szívem, soha meg nem nyugszik. Szőkétől búcsúzom, piros fünkös napján, barnától, a csalfától, halálom óráján.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa október 7-ére hétfőre böjt és imanapot hirdetett a békéért. Október 2-án a Szentatya szentmisét mutatott be a Szent Péter téren a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése második ülésszakának megnyitása alkalmából. Homíliája végén Ferenc pápa október 7-ére, a Hamász és Izrael közötti háború kitörésének első évfordulójára böjt és imanapot hirdetett az egész világ békéjéért. A Szentatya felhívására válaszolva az Egri Főegyházmegye október 7-én csatlakozni kíván a meghirdetett böjt és imanaphoz, melyet a békéért ajánlunk fel. Biztassuk a híveket, hogy ezen a napon, kiki lehetőségeihez mérten, böjtel és imádsággal, vagy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával kérje a mindenható Istentől a béke ajándékát, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek felhívásában. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót az aradi vértanúk emléknapján, vasárnap az Országház előtti Kossuth téren. Az eseményen jelen volt Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor a honvéd vezérkar főnöke, valamint a kormány több tagja. A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon. A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra Magyarország első független felelős kormányának miniszterelnökére emlékeznek. Példát mutattak életükkel és halálukkal, szenvedélyes, hazáért vívott harcukkal és sírig tartó hűségükkel. A 14 mártír halála nem volt hiába való. Magyarország ma szabad és független ország. Valósággá vált mindaz, amiért a hős férfiak 175 évvel ezelőtt életüket adták, hangzott el az eseményen. A Magyar Falu Program falusi civil alapjából csak nem 800 polgárőr egyesület kapott támogatást az elmúlt 4 évben, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Téten, ahol átadták a Téti Polgárőr Egyesület garázsát. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is hozzátette. 2020 óta mintegy 2,5 milliárd forint értékben támogatták a polgárőr egyesületeket. A falusi civil alapban a jövőben is kiemelt figyelemre számíthatnak a polgárőr egyesületek a támogatások elbírálásánál. Szögezte le. Szeptemberben a polgárőr egyesületek megmutatták, hogy milyen nagy szükség van rájuk. A Városliget nem irigykedő károgástól, hanem konstruktív építő munkától lesz jobb, szebb, zöldebb és egészségesebb, mondta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett videóban. A Fidesz budapesti elnöke felidézte, hogy Karácsony Gergely főtájépítésze szerint a Városliget gonosz terv és amúgy is hülyeség. Bardóczi Sándor szerint hülyeségre mindig van pénz, és amúgy is gonosz tervez. Ezt mondja a tájépítész az új Nemzeti Galéria építéséről abban a Városligetben, amelyet nemrég a világ legjobb turisztikai fejlesztésének választottak, mondta. Megjegyezte, a Városliget pár napja újabb 3000 négyzetméter zöld felülettel gazdagodott, emellett idén megújult a Kressz Park is. Hamarosan elindul a Magyar Zeneháza mögötti zöld felület fejlesztése, valamint megkezdődik az új Nemzeti Galéria építése is, ami tovább fogja gazdagítani a Liget eddigi színes kulturális életét, sorolta a fideszes politikus. Minden ország jövőjét a gyermekek biztosítják, az idősek pedig olyan bölcsesség birtokában vannak, amelyre az egész társadalomnak szüksége van, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Bács-Bokodon az idősek világnapjához kapcsolódó ünnepségen. Zsigó Róbert, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, köszönetet mondott az időseknek az elmúlt évtizedekben végzett munkájukért, amely mellett felnevelték a gyerekeiket, és a településükért is sokat dolgoztak. Azt, ami bennünket körülvesz, önöktől kaptuk azért, hogy ezeket az értékeket gyarapítsuk, folytassuk a munkájukat, értékesebben, jobban, szebben adjuk át a települést gyermekeinknek, unokáinknak, fogalmazott. Végül az időjárásról. Országszerte borult idő várható, majd nyugat-délnyugat felől lassanként szakadozik, csökken a felhőzet. Ugyanakkor az északkeleti ország részben jó eséllyel egész nap borult idő valószínű. Elsősorban a Dunától keletre fordulhat elő szitálás, eső, esetleg zápor. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 13 és 18 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők a Bartók téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Az esemény vendége Michael Wolesbenek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházy.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Reklámot hallottak. Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában is Tirsdé dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel beszélgetek. Az egy nemzet özvegyei, asszony sorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után című sorozatunk következő részében tovább ismerkedünk, szó szerint ismerkedünk Szendrei Júlia tragikus életével, mert hogy nagyon sok információt nem tudunk vele kapcsolatosan, hogy mennyire nehéz sorsa, nehéz élete volt neki. De az ön segítségével most ezeknek az információknak remélhetően a birtokába kerülünk, és ennyivel is okosabbak leszünk. Kíváncsian és figyelemmel hallgatjuk a mai előadását is.
A legutolsó részt ott fejeztük be, hogy Szendrei Júlia és Horváth Árpád történész 1850. július 21-én házasságot kötnek. Horváth Árpád tehát menedéket nyújtott Júlia felé a hatóságok zaklatása elől. A közvélemény a házassága miatt elítélte Júliát, azért, mert a gyászév leteltét nem várta meg, 10 nappal korábban ment másodszor is férjhez. És főként azért ítélték el, mert ekkor még a közvélemény és mindenki azt várta, hogy Petőfi elő fog kerülni, hogy csak megsemmisült és nem halt meg. És elítélték Júliát a házassága miatt, mert nem tudták, és nem voltak tisztában azzal, hogy egyetlen egy esztendő alatt a férje meghalt, eltűnt, nem lehetett tudni a sorsáról. 1849. márciusában meghalt az édesanyja, az apósa, májusban az anyósa, és 1850 évelején meghalt az öccse, a hatóságok pedig zaklatták. A házasságot Arany János személyes sértésnek vette, hogy Júlia hűtlen lett a költő barát emlékéhez, és ekkor megírta kegyetlen vádként az elhunyt barát nevében a Honvéd özvegye című költeményét, amely költeménynek egy rövid részletét hallgassanak meg Tóth Levente színművész tolmácsolásában.
Éj boldogul! Ez könnyű annak, ki, mint te, oly hamar feled. Még egy rövid szó gyermekemről, aztán hölgy, Isten veled. Légy anyja, és nem mostohája, nehogy eljöjjek egy napon, s elvezessem kézenfogva őt is oda, hol én lakom.
Júlia ismerhette ezt a kegyetlen verset?
Nem valószínű, hogy ismerte. Júlia 1868-ban halt meg. Ez a vers pedig kéziratban maradt. Nem valószínű, hogy Arany János elküldte volna kéziratban Júliának. Nyomtatásban csak Arany János halála után a fia Arany László adta ki nyomtatásban 1882-ben. Tehát 10 évvel, 20 évvel Júlia halálát követően. Bár a közvélemény tökéletesen tudta a költemény megjelenésekor, hogy kiről is szól a vers. Júliának második házasságában 4 gyermeke született. 2 kisfiú és 2 kislány, már az egyik kislány párnapos korában meghalt. És Júlia 1857-től ismét írt verseket. Méghozzá nem is rossz verseket. És olyannyira nem rossz verseket, hogy a korabeli újságok is nagyon szívesen vettek tőle költeményeket, és jelentették meg a újságjaikban. Az egyik nagyon kedves költeménye a 3 rózsabimbó, amely a gyermekeiről szól. És ebből a költeményből egy rövidke részletet ismét hagy kérjem meg önt, Erzsébet, hogy ön olvassa föl, ön tolmácsolja a rádióhallgatóinak.
3 rózsabimbó, életem, világom, el van osztva köztünk 3 felé lelkem, és mégis mindegyik bírja azt egészen. Bennök találtam feledést, kárpótlást, szívemből fakadtak, szívem adja kerök. Együtt hervadnék el, együtt halnék velök.
Júlia Zoltán fiával is törődött, bár a fiú igen nehéz esetnek bizonyult. Verset is írt egyébként a fiáról. Zoltánka eleinte nagyapjánál Erdődön nevelkedett, majd Pestre került Horváth Árpádhoz, és a közös otthonban, a mostoha apja otthonában nevelték. Majd a nagybátyjához, Petőfi Istvánhoz, Csákra, ugye ő István öcsém, aki a gyámja is volt Petőfi Zoltánnak. Szarvason járt gimnáziumba, de megszökött, és vándorszínésznek állt, mint Petőfi is annak idején.
A vér nem válik vízzé.
Így van, a probléma csak az, hogy Petőfi Zoltánnak fátyolos volt a hangja, és színészi tehetsége sem. Verseket írogatott, de alig maradt fönt egy tucatnyi vers tőle. Jól beszélt franciául, és fordításból tartotta el magát. 17 évesen került Szegedre, ahol a piaristákhoz járt. Itt egy ideig úgy tűnt, hogy rendes polgári életet választja, ám hamar elterjedt a városban, hogy ott él közöttük Petőfi Sándor fia, és gyülekezni kezdtek ismét körülötte olyan emberek, akik csak azért voltak vele, mert ő Petőfi fia. Gyenge fizikuma nem bírta a kicsapongó életmódot, és alig 22 évesen, 1870. november 5-én tüdőbajban meghalt. 22 évesen. A Kerepesi úti temetőben édesanyja mellett helyezték örök nyugalomra. Belehalt abba a teherbe, hogy apja a magyar irodalom egyik legzseniálisabb költője volt.
Legyen olyan kedves, mondjon nekünk néhány információt Szendrey Júlia irodalmi tevékenységével kapcsolatosan. Milyen volt az ő költészete? Milyen műveket, verseket, költeményeket írt ő?
Elég sok verset írt. Nyomtatásban pár évvel ezelőtt kiadták Szendrey Júlia összes költeményét. A korabeli folyóiratok szívesen vették a verseit, különösen Vahot Imre Napkelet című lapjában jelentek meg az ő versei. Többek között az én kedvenc költeményem is, amelyből a rövidke idézetre ismét önt kérjem meg, hogy mondja el.
Ne higgy nekem, ha mosolygok, állarc ez csak arcomon, mit felöltök, ha a valót eltakarni akarom.
És még egy adalék Szendrey Júlia irodalmi tevékenységéhez, amit talán a közvélemény mai napig sem tud és nem ismeri ezt a tényt, hogy elsőként magyar nyelvre Szendrey Júlia fordította le Andersen meséit 1856-ban, sőt, egy dedikált példányt elküldött Andersennek Dániába.
Tudunk arról valamit, hogy eljutott a népszerű meseíróhoz, és reagált erre a dedikált példányra valamit?
Nem, próbáltam kikutatni, visszajelzés biztos, hogy nem érkezett Szendrey Júliához. Én abban reménykedek, hogy ez a dedikált kötet azért eljutott Andersenhez, még ha nem is írt a magyar fordító költőnőnek egy köszönő levelet.
Thank you.
És 1867-ben Júlia eljutott oda második házasságában, hogy úgy döntött, hogy külön költözik a férjétől. És a közvélemény ezért aztán ismét a szájára vette. Az okot ugyanis senki nem tudta. Jóval később előkerült naplójából derült ki a valódi ok. Júlia a kislányát vitte magával az új lakásba, a két kisfia már nagyobb bacskák voltak, ők az apjukkal maradtak. Súlyos betegséget diagnosztizáltak már ekkor Szendrei Júliánál, aki hosszú szenvedés után hunyt el.
Hány évesen?
39 éves volt. A család kérésére Tóth József, egy fiatal tanító volt az, aki látogatta és beszélgetett és felolvasott a nagybeteg asszonynak. A naplóját is az ő gondjaira bízta, amely napló majd 1925-ben kerül ki a nyilvánosság elé és a Pesti Napló folyóirat birtokába. 1868. szeptember 6-án hunyt el 39 éves korában Szendrei Júlia. Szeptember 8-án temették a Petőfivel való megismerkedésének és házasságkötésének napján.
És kis boldogasszony szent ünnepén.
Így van. Szendrei Júlia a végrendeletében megtiltotta, hogy a temetésén a férje jelen legyen. Fejfájára leánykori és első asszony neve került föl.
Tudunk arról valamit, hogy Júlia miért tiltotta meg a férjének, hogy a temetésén részt vegyen?
Igen, férjéhez írott búcsú levelét is Tóth Józsefnek diktálta le. Ez egy rendkívül kegyetlen búcsú levél, amiből egy házasságnak olyan belső titkaira derül fény, amiről nem is nagyon szabad beszélnünk. Ha egy kicsit is érzékeltetni szeretném az okot, akkor csak azzal tudom megvilágítani, hogy Horváth Árpád a dolgozószobájában felnőtt tartalmú képeket és újságokat nézegetett, és ezeknek a képeknek a nézegetésére akarta kényszeríteni Júliát is. Szendrei Júlia jelenleg közös sírban nyugszik Zoltán fiával, a Petőfi család tagjaival a Pfiumei úti temetőben. A Petőfi társaság temettette újra 1908-ban. Tehát Szendrei Júlia 1868-ban halt meg, alig 39 évet élt, nagyon súlyos betegségben, hosszú szenvedés után. És nagyon érdekes, hogy a közvéleményben, talán még napjainkban is olyan negatív kép él Szendrei Júliával kapcsolatban, nyilvánvalóan azért, mert Petőfi mindenkinek kedvenc költője, és hogy olyan hamar újra férjhez ment. A második házasságának a körülményeit viszont általában nem ismerik Szendrei Júliának, hogy mi is kényszerítette őt arra, hogy másodszor is férjhez menjen. És ami nagyon érdekes, hogy ez a negatív kép, ez Júlia halála után egy olyan 20-25 évvel később alakult ki az irodalom történetben. A maga korában, amikor költeményei is jelentek meg, egyrészt csendes családi életet élt, nevelte a gyermekeit, hiszen 3-4 gyermeke is volt Zoltánkával együtt, ugye 4 gyermeke, és halála után 20 évvel később jelent meg, ugyanis az első életrajz Szendrei Júliával kapcsolatban, nyomtatásban. Ez az első életrajz Szana Tamás, kritikus művészettörténész írta, 1891-ben jelent meg, és ez az életrajz csak és kizárólag a férj Horváth Árpád nyilatkozatai alapján íródott. És ekkor indult el az irodalomtörténetben és a közvélemény előtt Júliának a negatív megítélése. A második életrajz 5 évvel később Ferenczi Zoltán irodalomtörténész írta, és ő ebben írt egy klasszikus mondatot, amely valójában igaz, csak mégsem úgy, ahogy azt Ferenczi megírta. Ez a mondat pedig úgy hangzik, hogy Petőfivel meghalt az ő Juliskája is. A mondat tényleg igaz, csak más a jelentése és más az értelme, mint abból az életrajzból kiviláglik. Az első írónk, aki megértéssel fordult Szendrei Júlia sorsa és döntései felé, és a közvélemény előtt egy kicsit rehabilitálni szerette volna Júlia döntéseit, az nem más, mint Herczeg Ferenc, az írófejedelem. 1909-ben írt egy színművet Szendrei Júlia sorsáról. Hatvani Lajosnak a életrajza, amelynek ugye Feleségek felesége a címe, ismertebb Szendrei Júlia életrajz, és semmi új adat nincs benne. Gyakorlatilag a negatív ítélet köszön vissza Júlia életével kapcsolatban. Mikes Lajos műfordító újságíró volt az első, aki rehabilitálta Szendrei Júliát. 1925-ben került elő ugyanis Júlia hagyatéka, a naplója, és Mikes Lajos ezt a naplót tanulmányozhatta, és írta meg Júlia életrajzát, azt a tragikus életet, amely a maga nevében még kegyetlenebb, mint Zichy Antónia vagy a 13 vértanú özvegyeinek a sorsa. Júlia naplója 1930-ban megjelent nyomtatásban is, és Dienes András irodalomtörténész volt az, aki az irodalomtörténeti közlemények folyóirat hasábjain 1952-ben perújítás Szendrei Júlia ügyében írt egy hatalmas tanulmányt, ismerve már Szendrei Júlia naplóját, próbálta egy kicsit a közvélemény és az irodalomtörténet előtt a negatív ítéletet Júlia sorsával kapcsolatban eloszlatni.
Mi pedig nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta nekünk ezeket az információkat. Valóban a mai műsor és az ön előadása segítségével most is okosabbak lettünk. Köszönöm szépen Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek előadását, és köszönöm a beszélgetést, a riportot. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a női változókor és a depresszió összefüggéseiről kérdezte Koch Máriát, a Hello Climax orvosi program alapítóját, menopauza kutatót, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami egyrészt sokakat érdekel, érint, de mégis egy olyan téma, ami talán tabu témának számít jelen pillanatban is, kevés figyelmet kap?
A téma talán abban az értelemben lehet tabu, hogy nem nagyon ismerjük fel, illetve az ilyen típusú problémákról nem szívesen beszélünk. És szerintem itt a nem felismerésben akár az érintett nők általi nem felismerésről is szó van, illetve arról is szó van, hogy a szakemberek is ritkán ismerik fel a menopauzális depressziót, tehát teljesen más típusú előzményekhez kötik. Tehát ebben az értelemben talán újszerű is lehet, amiről mi most beszélgetünk, de mindenképpen figyelemfelhívó.
Orvos kollégákkal tartottatok előadást a Magyar Pszichiátriai Társaság kongresszusán egy általatok összeállított Klímax tematikájú blogban. Önmagában már az is egy elismerés, hogy egy ilyen programra, egy ilyen orvosszakmai programra meghívást kaptatok, és tudtok erről a nagyon fontos témáról beszélni?
Mindenképpen, hiszen ez egy elég újkori történet, hogy elkezdünk párhuzamot vonni a menopauza különböző hatásai közé, és teljesen újszerű elemként jelenik meg, hogy hogyan hat a pszichére a depresszió, és ez mindenképpen egy nagy érdem, hogy egy ilyen figyelemfelhívó blogban tudtuk tájékoztatni a szakembereket arról, hogy mik a tudomány és a kutatás legújabb eredményei, illetve maguk a nők hogyan élik meg ezt az időszakot, és milyen elvek mentén érdemes párhuzamot vonni a depresszió, illetve a menopauza tünetei közé.
Munkatársaiddal egyetemben több előadást is tartottatok, és azt lehet olvasni utólagosan, hogy bizony a szakemberek köréből is nagy érdeklődést, helyenként döbbenetet váltott ki.
Ez így van, hiszen én a munkavilágából vittem olyan felméréseket és kutatási adatokat, amik egyértelműen bizonyítják, hogy a menopauza pszichés hatásai milyen következményekkel járnak a munkavégzés minőségére. Tehát például az általunk megkérdezett nők több mint 77%-a mondja azt, hogy napi szinten és rendszeresen zavaró tényező az a sok tünet, amit ők éreznek, illetve még talán egy döbbenetes szám arról, hogy a nők több mint 81%-a nem meri megosztani, főleg a munkahelyi vezetőjével azt, hogy mit él át a munkahelyen, hiszen attól tart, hogy csökkenő teljesítményként fogják értékelni ugye az ő állapotát, és azért fél attól, hogy nem tud megfelelni a munkahelyi kihívásoknak. Tehát ezek az összefüggések nagyon fontosak, hogy rávilágítsunk, és már itt láttam azt, hogy milyen hatást vált ki a szakemberek körében, akár csak ezeknek a tényadatoknak az ismertetése. De szó volt még az agyi ködről, ami ugye szintén jelentősen befolyásolja azt, hogy hogyan tudunk helytállni napi szinten, akár a munkavilágában, vagy abban a sok többes szerepben, ugye, amiknek a nőknek meg kell felelniük, illetve szokás alapon úgy érezzük, hogy meg kell felelnünk. És ugye szó volt az étkezésről is, amiről ma már szintén tudjuk, hogy milyen nagy mértékben befolyásolja a közérzetünket változókorban. És ugye talán a legizgalmasabb téma az volt, amikor szóba került az, hogy milyen pszichés hatások érik a nőket változókorban, és miért érdemes párhuzamot vonni, például a perimenopauzális depresszió és az egyéb depresszív tünetek közé, hiszen erről valóban úgy tűnik, hogy a szakembereknél még nincs túl sok információ.
A vállalati menopauza programotokról tartottál tulajdonképpen előadást, illetve az ott tapasztaltakról. Ennek valóban van egy ilyen üzenete, és ezt ma egy munkavállalónak, egy munkahelyen valóban ez egy megfogadás, megfogalmazott fő üzenet, hogy változó korban lévő nő, akinek tünetei, ilyen-olyan tünetei vannak, az igenis értékes, értékes vagy a munkahelyeden? Ezt közvetíteni kell?
Muszáj közvetíteni, hiszen ha most elvonatkoztatunk a menopauzától, akkor szintén van egy olyan markáns jelenség, amivel szerintem mindenki találkozott már, hogy a 40-50 év fölötti munkavállalók egyre inkább elértéktelenednek. Talán mostanában indul el egy olyan pozitív trend, hogy igenis szükségük van rá a munkavilágában ezekre a munkavállalókra, hiszen tapasztaltak, hatalmas tudással rendelkeznek, és a többségük lojális, hiszen nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy 50 év felett kezd el bárki munkahelyeket váltogatni. Ez a korosztály más stabilitásra törekszik, arra törekszik, hogy érdemi munkát végezhessen, és azt el is ismerjék. Úgyhogy én remélem, hogy ez a pozitív trend, ez egyre inkább erősödni fog, de hogyha erre ráépítjük még a változókori élethelyzetet, és azokat a tüneteket, amelyekkel az a közel 1,5 millió nő megküzd évről évre, akkor gondoljunk csak bele, hogy ez a 1,5 millió nő, ez valahol megjelenik a munkavilágában. Tehát attól eltekinteni, hogy a napunk nagy részét a munkahelyünkön töltjük, vagy legyünk vállalkozók, de akkor is tárgyalunk, munkát szervezünk és teljesítünk, akkor mennyire nehezített pályán mozognak a nők ebben az életkori szakaszban. Tehát muszáj, hogy erre fókuszáljunk, és amíg a munkahelyi vezetők nem értik meg azt, hogy mi történik a nők szervezetében, és a kollégák sem ismerik fel azt, hogy adott esetben egy 40-50 éves nő milyen tünetekkel küzd, addig nem tud pozitív változás elindulni a munkahelyi környezetben sem. Tehát ennek a kommunikációja, illetve ez a fajta megértés, az, hogy empátia és segítő szándék alakuljon ki, az elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a nők ne érezzék azt, hogy kényszer alatt kell dolgozniuk, teljesíteniük, és erről nem beszélhetnek.
És akkor én kiegészíteném azzal, hogy természetesen ezek a hölgyek jelentős része természetesen családanya, tehát otthoni környezetben is meg kell, hogy állják a helyüket.
Ez így van, ez az a bizonyos többes szerep, amiről beszéltünk, hiszen csak gondoljunk bele, ez a korosztály, én szendvics korosztálynak szoktam magunkat hívni, hiszen szerencsés esetben a szüleink még élnek, de egyre kevésbé aktívak. Tehát egyre inkább a mi támogatásunkra szorulnak, és lehetnek akár már nagykamasz, vagy felnőtt gyerekeink is ebben az életkorban, viszont az ő életbe való elindításuk, az ő iskoláztatásuk, az ő támogatásuk szintén még nagy részében ránk hárul, és leginkább kire marad idő ő rájuk, illetve az egyéb feladataink ellátása is magunkra a legkevésbé. Tehát ezért is van, hogy későn vesszük észre azt, hogyha valami probléma van velünk nőkkel, illetve nem is szívesen fordítunk magunkra figyelmet, hiszen akkor nem marad idő másra.
Hogyha fő témánk ebben a beszélgetésben a női változókor, illetve a depresszió összefüggései, akkor ha visszatérünk a Pszichiátriai Társaság kongresszusán tartott előadásotokra, dr. Blaskó Ágnes előadásából több tényadat is kiderült, amelyek nagyon beszédesek, néhol azt gondolom talán riasztóak is, megosztanál a hallgatóinkkal?
Igen, nagyon fontos, hogy tudjuk ezeket a tényeket, mert a helyes diagnózis és a helyes terápia felállításában nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a depressziós tünetek azok nagyon nagy mértékben 16-szoros gyakorisággal érik a 40 és 50 életévét megélő nőket, tehát jóval magasabb a depressziót megélők aránya ebben az életkori szakaszban, és a visszatérő depresszió is sokkal nagyobb mértékben érinti a 45-54 éves kor. Osztályt. Hogyha valaki nem élt még el depressziós tüneteket, akkor ebben az életkori szakaszban, amikor a perimenopauza elindul, akkor jóval nagyobb a valószínűsége, akár ötszörös valószínűsége is lehet annak, hogy a nők depressziós tüneteket fognak magukon tapasztalni, és hogyha összehasonlítjuk a fiatalabb és az ennél idősebb korosztállyal, akkor nagyon-nagyon meglepő ez a szám, hiszen egy ötszörös szorzó azért már elég magas érintettségi számot tud mutatni. És ugye, ha csak a társadalmi és a pszichológiai kezelésre szánt költségeket veszük, akkor ugye ezek mindig is nagyon magasak voltak, de nagyon nagy mértékben hárulnak a családra, a közösségekre is, ugye akár a munkahelyi közösségekre is, tehát nem csak azért árt ezekkel a számokkal tisztában lenni, mert az érintettek száma magas, hanem azért, mert ebből is látszik, hogy mindannyiunknak feladata van ezzel. És hogyha hozzáveszek még egy elég riasztó tényadatot, akkor olyan mértékben el tud hatalmasodni a menopauzális depresszió is a nőkön, hogy évente a 40-59 éves korcsoportban majdnem 150 öngyilkosság történik. Tehát ez az érintett a legnagyobb érintetti korcsoport, tehát ez az érintetti száma a legnagyobb ebben a korcsoportban, és rögtön utána a 42 és 52 év közöttiek következnek, mint érintettek. Tehát itt a háttérben azért látnunk kell, hogy a nemi hormonok biológiai változásai, és egyéb szociális nyilván, és pszichés tényezők is szerepet játszanak. És hát ezek a tünetek gyakran sokkal súlyosabbak, mint az egyéb depressziót okozó tünetek. Úgyhogy mindenképpen egy ilyen segélykiáltás, illetve egy nagyon erős figyelemfelhívás volt a részünkről az, hogy dr. Blaskó Ágnes beemelte témaként ezt a témát és ezt a területet az adásaink közé.
És hogyha már segélykiáltásról vagy figyelemfelhívásról beszélsz, akkor egy kicsit térjünk már vissza a kongresszusra. Kíváncsi lennék a pszichiáter orvosok véleményére. Azt mondtad, hogy nagyon tanulságosak és sok esetben döbbenetet kiváltó előadásokat tartottatok. Mit mondtak ők ezzel a problémával szemben? Nekik is ilyen komoly feladatuk van, lehet a jövőben.
Elsősorban úgy érzem, hogy arra sikerült a legjobban rávilágítanunk, hogy a menopauzális depresszió kezelésében alternatív utakat kell választani. Tehát a menopauzális depresszióban szenvedő nő nem feltétlenül reagál jól a szokásos antidepresszívumokra. Tehát ezt mint tény érdemes minden szakembernek rögzíteni, tehát a kivizsgálás és a nőkkel való beszélgetés spektrumát ki kell szélesíteni az ilyen irányú kérdésekre is. Tehát az ő státuszokat fel kell mérni ebből a szempontból is, hogyha azt látják a szakemberek, hogy a nő mondjuk életkora okán érintett lehet a menopauzában, akkor muszáj az ilyen típusú kérdéseket is feltenni, és ez irányban akár különböző vizsgálatokat is elvégezni. Miután az antidepresszívumokra általában nem reagálnak jól, ezért előtérbe kell, hogy kerüljön a hormonális terápia felvetésének a lehetősége, és ahhoz, hogy a szakember ezt átlássa és jól tudja kezelni, azért ezeknek a tényeknek a birtokában kell lenni. Tehát itt láttuk azt, hogy a leginkább egy figyelemfelhívóra sikerült ez a jelenlétünk és ez az előadás sorozat, mert ezek a tények nem feltétlenül vannak tudatában a szakemberek, úgyhogy ez volt talán a legnagyobb újdonság vagy figyelemfelhívás, amit sikerült elérnünk, és ezzel kapcsolatban kaptuk egyébként a legtöbb visszajelzést.
Ennek az előadás sorozatnak, Marika, lesz egyébként folytatása, mert hogy ez a probléma azért sok orvosi szakterületet érint.
Nagyon remélem, hiszen egyre többször tapasztalom én is azt, hogy meghívnak olyan témákat taglaló kongresszusokra és szakmai programokra, ahol a menopauza téma. És nagyon fontossá válik, illetve remélem, hogy egyre fontosabbá válik a szakemberek számára is, hogy be tudjuk vinni azokat a terepen szerzett tapasztalatokat, amelyek a nők kezelésében keletkeznek, és amelyekkel mi rendelkezünk. Tehát mi folyamatosan végzünk kérdőíves megkérdezéseket, különböző minikutatásokat, pontosan azért, hogy felmérjük, hogy a nők számára milyen kezelési módok relevánsak, melyek azok, amelyek beválnak, illetve a tüneteiket hogyan élik meg, és az milyen hatással van a mindennapi életükre. Egyébként már itt ezen a kongresszuson kaptunk egy külföldre szóló meghívást őszre, hogy ezt a tematikát vigyük el egy külföldi kongresszusra, és hát az egyeztetések erről már elkezdődtek, úgyhogy remélem, hogy nem csak itt, hanem itthon is lesz ennek a tematikának folytatása.
A Hello Climax program keretében felhívod az érintett nők figyelmét arra, hogy nagyon fontos, hogy álljunk ki magunkért konzekvensen, és csak akkor fogadjuk el a diagnózist, illetve a javasolt megoldás terápiát, hogyha teljes körűen kivizsgáltak, és a kiváltó okokban nincsen kétségünk, mert hogy ennek ellenpólusaként sok esetben azt tapasztaljátok, hogy akár egy munkahelyen az jön szembe a változó korban élő nővel, hogy pánikolsz, szomatizálsz, vagy akár hisztizel?
Igen, ez így van, és én nagyon hiszek abban, hogy azok a tapasztalatok, amelyekkel mi nők átesünk, akár gondolok az én menopauzális tapasztalataimra, tüneteimre, amikor hónapokig munkaképtelen voltam, és én nagyon erősen elgondolkodtam azon, hogyha én nem szabadúszó lennék, akkor az én munkahelyem hogyan tolerálta volna az én munkából való kiesésemet? Visszavett volna engem? Helyettesített volna, vagy örökre elbúcsúzott volna tőlem? Tehát ha én akkor nem állok ki magamért, és nem kezdek el erről nyíltan beszélni, ezzel elérve azt, hogy több száz, majd az évek alatt több ezer nő csatlakozott hozzám, és már együtt tudunk arról beszélni, hogy mit élünk át, és milyen segítségre, támogatásra van szükségünk, akkor hiába van egy ember, vagy két ember, aki erről beszél, ha nem tudunk mi nők karakánul kiállni egymás mellett, és tényleg a tabuk felett páros lábbal berúgni, annak most már nagyon itt van egyébként az ideje, akkor hogyan várhatjuk el a társadalomtól azt, hogy radikális változások legyenek? Tehát a társadalmi változások egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy mindig nagyon lassan történnek meg. Tehát ha nincs hozzá indikátor, ha nincs hozzá olyan tényalapú és tudásalapú kommunikáció, ami hitelesíti a nők üzeneteit, akkor ezek a változások évtizedek alatt vagy évszázadok alatt következnek be, mint ahogy látjuk is, hogy ennyi idő kell egy-egy radikálisabb változáshoz. Tehát muszáj a saját egészségünk egyébként és a pszichés és fizikai jólétünk érdekében, hogy kiálljunk magunkért. És ez nem azt jelenti, hogy ellentmondunk egy diagnózisnak, hanem azt, hogy igenis elvárjuk azt, hogy teljes körű kivizsgáláson és megfelelő terápiában részesülhessünk.
Mostanság nagyon közkedvelt közlési forma a webinárok, mert hogy egyszerre ugye sok érintettet lehet elérni hasznos információkkal. Te is ezt választottad, több ilyet is tartottál már. Melyek voltak a témák, mikor lesz a következő, és mik a visszajelzések?
Hát a webinárt azért szeretjük nagyon egyébként, mert nekünk például határon túlról is érkeznek nők, akik segítséget igényelnek a tüneteik kezelésében, és személyes jelenléttel nagyon nehéz elérni akár a határon túlon élőket, vagy akár azokat az embereket, akik az adott lakhelyükön élve ugye nem tudják azt megtenni, hogy személyes találkozókra utazgatnak, akár Pestre, akár vidéki nagyvárosokba. Tehát az online jelenléttel azért nagy tömeget el tudunk érni. Az én webináromon 1204 fő volt egyébként a legtöbb, aki eddig jelen volt, tehát ez is mutatja, hogy mekkora az igény arra, hogy tudást szívjunk magunkba, illetve mekkora nagy az igény arra, hogy konkrét segítséget is kapjunk. Úgyhogy a témák között a tünetek csökkenése az, amely vezet, tehát folyamatosan kérünk be információkat a tünetekről, és megpróbáljuk ezeket az alkalmakat úgy kialakítani, hogy a nőket leginkább érintő tünetek taglalását ugye meg tudjuk tenni, és ezekre tudjunk válaszokat adni, tehát a tünetek csökkentése és megszüntetése egyébként a hot topic, ha lehet így fogalmazni, tehát erre van a legnagyobb igény, és ősztől pedig olyan webinárokat fogunk indítani, ahol egy-egy orvos, tréner, témaszakértő jelenlétében tematizált problémákra, témákra fogunk válaszokat adni. Tehát téma lesz a munkavilága, a pszichés helyzet, téma lesz az étkezés, a mozgás, egyáltalán az életmódunkhoz kapcsolódó minden olyan kérdés, amely ugye ilyenkor a menopauzában a hormonális védettség megszűnésének hatására, mint veszélyfaktor belép az életünkbe. Kritikus tényező ugye a kritikus betegségek megjelenése, tehát az ezek elkerülése szintén egy nagyon kedvelt téma, és úgy látom, hogy egyre nagyobb iránt az érdeklődés, úgyhogy ezekre mindenképpen fókuszálni fogunk ezzel.
Ezekről pedig majd hírt adunk itt a Csillagpont Rádióban, közben pedig a Hello Climax program honlapját megnyitottam, ahol Hello Climax történetekkel is lehet találkozni, hölgyek tollából, megírásából, és szerintem ezek is nagyon tanulságosak, és talán sikerül az érintett hölgyeknek ilyen módon könnyebben eljutni hozzátok a szakértőitekhez.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a női változókor és a depresszió összefüggéseiről kérdeztek Kok Máriát, a Hello Climax orvosi program alapítóját, menopauza kutatót, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.